Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Max Verstappen mindkét futamot megnyerte Brazíliában, Fernando Alonso pedig augusztus óta először visszatért a dobogóra, méghozzá egy szenzációs befutóval. Többek között erről fogunk beszélgetni a Formula Podcast São Paulo-i nagydíjat értékelő adásában, melyben nagy szeretettel köszöntelek titeket, és hasonlóan nagy szeretettel köszöntöm a virtuális stúdió másik oldalán szeretett barátomat és kollégámat, Mészáros Sándort. Szia, Sanyi!
Üdvözöllek, Gergő, szia!
Szia-szia! No, hát ha már itt a felvezetőben Alonsót említettem, akkor a verseny hétvége témái között talán először beszéljünk Fernando Alonsóról, de még nem a heroikus, szenzációs és elképesztő vasárnapi teljesítményről, hanem arról a kisebb, vagy talán nem is olyan kicsi hőzöngésről, amit Alonso kivágott, ugye annak kapcsán, hogy a sajtóban elkezdett futótűzként terjedni az a történet, ami nyilván nem először merül fel, hogy esetleg ő a Red Bullban folytathatja karrierjét, méghozzá egy helycserés támadás útján Sergio Perezzel. És hát Alonso, inkább onnan indulnék, hogy a versenyzők az ilyen pletykákat nagyon sokszor kommentálni sem szokták. Alonso viszont hát kommentálta elég keményen, ugye elszabadult hajóágyúként dühöngött, és nagyon érdekes mondatokat mondott, hogy ennek következményei lesznek, hogy valaki ilyesmit terjeszt, és nem szép dolog ezzel viccelni, és hogy ezt olyan újságíró, vagy olyan valaki terjesztette, akinek fogalma sincs semmiről, és nem szokott jelen lenni a helyszínen. Ugye külön méltatta Alonso, vagy kiemelte az olyan újságírók munkáját, mint te magad, akik rendszeresen jártok a versenyhelyszínekre, és ugye, mint mondta Alonso, nem ezzel van a baj, hanem azzal, amikor olyan valakik próbálják kavarni az állóvizet, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy valójában mi történik, és még egy dolgot fűznék így hozzá elsőre, hogy Helmut Márkó viszont ugye azt mondta, hogy hát itt aki az állóvizet kavart, az valószínűleg maga Fernando Alonso, akiről tudjuk, hogy ő szereti a spanyol médiát használni saját céljaira, és Márkó azt vélelmezte, hogy erről volt itt szó, és engem az érdekel nagyon, és ezt kicsit fejtegettük a srácokkal, és a Tomival a pitwallban, de nem nagyon jutottunk dűlőre, hogy vajon miért borult ki ennyire Alonso, hiszen ilyen, hogy pletykálnak versenyzőkkel, ez egy mindennapos dolog.
Nyilvánvalóan azért, mert hogyha ez felmerül, ugye, amikor pletyka van, annak mindig érdemes utána nézni. Akkor is, hogyha ha nyilvánvaló marhaságról van szó. Viszont ugye Alonsónak a csapattal való kapcsolata az elmúlt időszakban ugye már túl vagyunk a mézes heteken. Azokon már réges-régen túl vagyunk. Ugye ez az őszi időszak, ez azért elég gyötrelmes volt az Alonso Aston Martin házasságban. Ugye nem úgy alakultak a dolgaik, ahogyan szerették volna. Ilyenkor azért, amikor ennyire kritikus a helyzet, vagy ennyire nehéz a helyzet, minden versenyző igyekszik a saját kapcsolatát minél harmonikusabbá varázsolni a csapatával, és az nem jó, hogyha pletykák vannak. Pláne akkor, hogyha mondjuk ilyenek is elhangzanak, mint amiket a Márkó mondott, hogy ezt valószínűleg Alonso terjeszti magáról, mert hogy szeretné áttenni a székhelyét a Red Bullba. Nyilvánvalóan itt egy olyan helyzet állt elő ezzel kapcsolatban, hogy valószínűleg az Alonso úgy gondolta, hogy mit gondol majd a felettes szerv, aki ugye a csapatot pénzeli, a csapatot működteti arról, hogy ilyen pletykák láttak napvilágot. Alonsónak szokása egyébként a sajtónak alkalomattán oda pörkölni. Tehát volt már olyan, amikor a helyszínen dolgozó újságírókat is elküldte a fenébe, az idei szezonban is, különböző dolgok miatt. Most viszont a szent igazság az, hogy van azért valami abban, amit mondott is. Most csak itt, hogyha a közvetlen az elmúlt néhány hetet vizsgáljuk. Ugye Mexikóban úgy érkeztünk meg, hogy a fél világ azt várta, hogy ott majd a Perez bejelenti a visszavonulását. És hogyha jobban a dolgok mögé nézel, akkor az teljesen egyértelműen kiderült, hogy az egész spekuláció hadjáratok az alapja az az, hogy valaki névtelenül a Redditre beírt egy kamusztorit. Ekkora ereje van a social médiának 2023-ban, hogy akárki beír akármekkora blőd állatságot, vagy kiszop valamit az ujjából, az kiposztolja a Twitterre, vagy a Redditre, vagy akármelyik ilyen felületre, és az valamilyen formában valakinek a látóterébe kerül, abból ekkora sztori képes kerekedő, hogy futó tűzként végig szalad a világ sajton is. A szent igazság az, hogy ehhez azért hozzájárul az is, hogy hát a szezon az már réges-rég lefutott, tehát hogy kellenek a szenzációk, meg kellenek az érdekes sztorik, de ez azért abban egyet kell, hogy értsünk Alonsóval, hogy ez nem jó dolog, hogy gyakorlatilag 2023-ban bárki bármit mondhat, és abból ilyen elképesztő sztorik kerekednek ki, mint amilyen ez is. Ugye ennek a történetnek az alapja az volt, hogy egy spanyol televíziós újságíró, aki korábban mérnök volt a Formula 1-ben, egy közkedvelt, elismert, hihetetlenül jó szakember, mi is nagyon nagyra értékeljük, nagyon jó a kapcsolatunk vele, őt úgy hívják, hogy Albert Fabrega, ő csinált egy posztot a Twitterre, amiben azt írta vasárnap este Mexikó városban, hogy nem akarja elhinni azt a pletykát, amit hallott. De nem jelölte meg pontosan, hogy mivel kapcsolatos ez a pletyka. Majd...
Figyelj, lehet, hogy Vilmos Herceg válik. Tehát végül is annyi opció van.
Egy kétes kilétű állítólagos újságírónak a Twitter oldalán megjelent egy poszt, ami ezt erőltette, hogy igen ám, ez itt arról van szó, hogy Alonso helyet készül cserélni Checo Perezzel. Ez a bizonyos felület, vagy ez a bizonyos identitás, ez idén már nem először posztol erről, már a spái vasárnapon, a spái futamleintése után is volt egy ilyen jellegű posztja. Egy olyan állítólagos újságíróról van szó, akivel én még nem találkoztam olyannal, aki találkozott volna vele, vagy a munkásságából valamit fel tudott volna idézni, tehát ezért tartja magát az a legenda a pedokban, hogy ez egy kamu profil, amit valaki szorgosan működtet. Tehát megint ott tartunk, hogy ezen a két egymás követő hétvégén volt két akkora sztori, aminek gyakorlatilag nem volt alapja. Az egyik azt jósolta, hogy Perez Mexikóvárosban bejelenti a visszavonulását, nem történt meg a forrás egy Reddit poszt. Brazíliában olyan Brazília előtt arról szólt a felvezetés, hogy Alonso meg Perez helyet fog cserélni 2024-ben, és ezt itt bejelentik, és megint csak a sztorinak a forrása egy kamuposzt volt. Úgyhogy veszélyes világot élünk, az az igazság.
Hát bizony. Ami viszont nincsen veszélyben, az a São Paulo-i nagydíj, hiszen ugye meghosszabbították a szerződését egészen 2030-ig Interlagosnak, aminek én nem hiszem, hogy lenne olyan Formula 1 rajongó, aki nem örül egy rendkívül jó pályáról, és nyilván egy fontos tradicionális helyszínről beszélünk, amelynek ugye az elmúlt években többször is veszélyben forgott az F1-es jövője. Múlt évtized végén Bolsonaro, brazil ex-elnök meglehetősen határozottan szerette volna Rio de Janeiro-ba vinni egy akkor még meg nem épült pályára a brazil nagydíjat, amely aztán meg sem fog épülni, mint azóta kiderült. Aztán pedig ugye tulajdonképpen az is kellett a verseny megmaradásához, hogy São Paulo Mexikóvároshoz hasonlóan a nevére vegye a futamot. Ugye ezért 2019 óta hivatalosan nincsen brazil nagydíj. Ez volt egyébként az 50. Forma 1-es világbajnoki futam Brazíliában. De ugye brazil nagydíj csak 47 volt egészen hivatalosan. Szóval São Paulo Interlagos marad, és talán itt tegyük még hozzá azt is, hogy azért volt egy olyan jelenet a hétvégén, amit valószínűleg nem láttak túl szívesen sem a pályának a vezetői, sem az FIA illetékesei, mégpedig ugye az, hogy a leintést követően, pontosabban Verstappen befutóját követően, miközben más autók még versenytempóban érkeztek, létrákkal és minden egyéb segédeszközökkel felfegyverkezett szurkolók szabadultak be a pályára. Nyilván láttunk már ilyet máshol is, sajnos, nem mostanában, de Hungaroringen is láttunk ilyet. De egy csomó más helyszínen ez előfordul, de azért semmiképpen sem pozitív.
Abszolút nem, viszont az szerintem a televíziós közvetítésben is tökéletesen átjött, hogy igazi karneváli hangulat uralkodott Sao Paulóban ezen a hétvégén. Egy kultikus helyszínről beszélünk, ugye itt a bejelentés kapcsán azért kiderültek dolgok, például az, hogy ahogyan utaltál rá, ugye nem is olyan régen még az volt a sztori, hogy lehet, hogy elbúcsúzik az F1 Interlagosztól, és Rióba költözik, ebből ugye nem lett semmi. De ennek bizony ára van, hogy az F1 viszonylag hosszabb távra bizalmat szavazott Interlagosznak. Ez pedig az, ami a Hungaroringgel kapcsolatban is megfogalmazódott, az, hogy upgrade-elni kell a pályát. Meg kell újítani a dolgokat, meg kell újítani az infrastruktúrát. Ugye ezzel kapcsolatban megfogalmazódtak kívánalmak Interlagosszal kapcsolatban is. Ígéretek vannak, hogy ez be fog következni, nyilvánvalóan ennek köszönhető az, hogy ezt az új szerződést aláírták. Ami nekem igazándiból érdekes ebben a történetben, az, hogy ugye a verseny promótere, mindjárt mondom neked pontosan ki lesemít félszemmel a közleményből, az MC Brazil Motorsport, tehát a helyi motorsport szövetség, és annak egy ágazata, amely a Mubadala támogatását élvezi, ami pedig egy emirátusokbeli. Te ki utána is néztél, hogy mik is ők pontosan?
Ők az Abu Dhabi Emirátus egyik vagyonkezelője.
Egyik vagyonkezelője, így van. Tehát a brazil nagydíj tulajdonképpen emirátusok beli pénzből tartja bent magát az F1-es vérkeringésben. Ez szerintem egy nagyon érdekes dolog, egy nagyon érdekes szál a háttérből. Ami engem ebből érdekel, az, hogy továbbra is lesz brazil nagydíjunk, ami szerintem jó dolog.
São Paulo-i nagydíjunk lesz.
És bocsánat, ne haragudjatok.
Én se tudom megjegyezni, képtelen vagyok megjegyezni. Minden esetre ez mindenképpen örömteli, és emeljünk ki még egy, hát mindenképpen, hogy mondjam, Brazíliához kapcsolódó történetet, az pedig az, hogy Felipe Massa feltűnt a verseny hétvégén, ami a korábbi években teljesen normális lett volna, hát hogy is ne tűnne fel egy brazil hétvégén Felipe Massa, csak hogy ez az év ugye kicsit más, hiszen Felipe Massa most már több mint fél éve egyfajta Don Quixote-i szélmalom harcot vív a Formula 1, az FIA, a világ és mindenki ellen annak érdekében, hogy 2008-as világbajnoki címet megszerezze, így utólag, most ugye éppen Lewis Hamiltonnal megosztva szeretné megszerezni, és ugye Felipe Massát, aki az F1 nagyköveti pozícióját tölti be, nem hívták meg korábban Monzába sem, nem hívták meg Suzukába sem, annak ellenére, hogy eredetileg arról volt szó, hogy ő részt fog venni ezeken az eseményeken.
Ugye ő F1 nagykövet.
Pontosan.
Az F1-nek több ilyen nagykövete van, zömmel ex-pilóták, és ez úgy működik, hogy ugye az F1 kiválaszt, egyeztet velük, és akkor kiszignál nekik egy-egy versenyt, hogy akkor ezen a versenyen ezt, azon a versenyen azt szeretné ott látni a hétvége sűrűjében, a hétvége forgatagában. Ugye ezek az emberek különböző feladatokat látnak el. A legfontosabb vendégeknek az idegen vezetését rájuk szokták bízni. Az F1-nek van egy saját garázsa, ugye az elmúlt időszakban, ahova tényleg a legeslegfontosabb vendégek tehetik be a lábukat, ott szoktak ilyen kérdezfelelek sessionökön részt venni, lehet fotózkodni velük, alkalomattán ugye az F1 TV rendelkezésére bocsátják a nagyköveteket. Tehát különböző feladataik vannak, és hát nyilvánvalóan kézenfekvő, hogy egy brazil nagydíj esetén, hogyha van brazil nagyköveted, ugye Massa ennek a kis kontingensnek a tagja, akkor kézenfekvő lenne őt meghívni. De ugye amiatt, ami zajlik idestova most már hónapok óta, a korábbi időszakban is voltak olyan versenyek, amelyekkel kapcsolatban kiszivárgott az, hogy hát megkérték Massát, hogy jó lenne, hogyha most nem jönne. Annak ellenére, hogy ugye lógott a levegőben, hogy ott ő felbukkan. Most erre is rá lehetett tenni egy lapát, ugyanis Massa is deklarálta előtte, hogy ő nem készül részt venni a brazil nagydíjon.
Egészen pontosan azt mondta, hogy ő csak hivatalos minőségben megy, csak úgy megnézni nem megy, és ha hívják, megy, de hát őt nem hívták. És ugye aztán ugye arról volt szó, hogy azt végül nem hivatalos minőségben, hanem egyszerű rajongóként ment oda, így fogalmazott. Na most egyszerű rajongók azért nem szoktak fel alá mászkálni a pedokban, és beszélgetni mindenkivel, aki szerepbe jött, tehát ez nekem kicsit erős volt. De ugye az tény, hogy nem az F1-től, F1 részéről meglévő hivatalos minőségben vett részt ezen a nagy díjon.
Ami miatt különösen sajnálom azt, hogy ezen a hétvégén nem tudtam jelen lenni, az az, hogy azért itt ám egészen komoly szeizmikus mozgások lehettek a háttérben, ugyanis nem csak Massa volt jelen ezen a hétvégén, hanem talált ki, hogy ki?
Bernie Eccleston.
Bernie Eccleston, így van, aki ugye ezer szállal kötődik Brazíliához, ugye a felesége a Nemzetközi Automobil Szövetség egyik alelnöke, és hát az öreg is jelen volt a brazil nagy díjon. Nem tudom, hogy találkoztak-e Massával, én nem láttam erre ezzel kapcsolatos fotót, vagy bármiféle beszámolót. Ugye az egész Massa ügy azon alapul, hogy volt ez a Eccleston féle dokumentum sorozata, Lucky című film, amit az előző télen lehetett megtekinteni a különböző, nem tudom melyik streaming csatornán, és ebben hangzott el az a kijelentése Ecclestonnak, hogy tudtak arról, hogy mi történt a 2008-as szingapúri nagydíjon, és nem tettek semmit ennek érdekében. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy valamiféle, akár csak egy összekacsintás erejéig volt, tehát, hogy tartózkodott egy légtérben Felipe Massa és Bernie Eccleston.
Ha maliciózus akarnék lenni, azt mondanám, hogyha beszéltek is egymással, akkor azt Massa le fogja tagadni, Eccleston meg nem fog emlékezni, hiszen ugye Massa azt letagadta, hogy beszélt Ben Sulayemmel, Eccleston meg állított, hogy nem is emlékszik arra az interjúra, amiben beszélt erről. No, mindegy, lépjünk tovább, és hát itt is szó lesz a médiáról, ugye beszéltünk a social médiáról, meg az imént említettél egy sorozatot, az Eccleston sorozatot, hát Max Verstappen is beszélt a social médiáról és egy sorozatról, egy másikról. Ugye szintén még egyszer hadd utaljak vissza a hétfő esti pitforra, aminek a kiemelt témája a Haas óvása mellett az volt, hogy Verstappen gyakorlatilag kiborult szombaton, és a sprintről is elmondta meglehetősen sommás és velős véleményét, valamint az időmérős feltartások ellen alkalmazott rendelkezésekről is, de ugye Verstappen nem csak ezekről formált sarkos véleményt, hanem nagyjából mindennek és mindenkinek beszólt, ami az F1 jelenleg irányvonalát illeti, tehát a sprintek mellett, a Netflix sorozat, a social media, és úgy egyáltalán az egész, ahogy irányba tart jelenlegi F1. És nekem az jutott eszembe, tehát megpróbálunk nem rossz indulatúan hozzáállni Verstappenhez, ami sokaknak nem sikerül sajnos. Akkor én azt tudom mondani, hogy valahogy az ő szájából az ilyen kritikák, például a sprinttel kapcsolatban, meg a versenynaptár bővítésével kapcsolatban, meg mindennel kapcsolatban, számomra azért tűnnek hitelesnek, adott esetben hitelesebbnek másokénál, mert rá semmilyen esetben sem nem lehet ráfogni azt, hogy savanyú neki a szőlő, meg ilyenek. Mert itt van a Formula 1 történetek legdominánsabb szezonját futja. Azaz, hát vehetjük úgy, hogy neki pont jó minden úgy, ahogy van, hiszen olyan sikereket ér el, mint soha senki. Tehát nem lehet azt mondani, hogy azért mondja, amit mondjuk rásütnek Lewis Hamiltonra. Rásütnek, ha valamelyik Ferrari is megszólal, hogy persze nem tetszik nekik, mert nem nyernek. Hát Verstappen nyer, és úgy nem tetszik neki. És ezzel nem azt mondom, hogy most az ő véleményére jobban kellene adni, mint nem tudom, mint Lando Norris vagy Valtteri Bottas véleményére, vagy bárkit mondhatnék. Egyébként tegyük hozzá, ugye senkinek a véleményére nem adnak, ezt meg Norris fogalmazta meg ugyanazon a sajtótájékoztatón szombaton, amikor Verstappen beszélt a sprintről, meg az időmérős módosításokról. Ugye Norris a sprintre azt mondta, hogy hát mindegy, mit gondolok, mert úgysem érdekel senkit, majd az időmérés módosításokról is elmondta, hogy igazából erről is mindegy, hogy mit mondok, mert ez se érdekel senkit. És azért szerintem, mert sokkal finomabb volt, már ha akár azt mondanám, elegánsabb volt, mint Max Verstappen, de legalább annyira kemény kritika ez, amit Norris megfogalmazott. Bármit mondhatunk, mi versenyzők, nem számít.
Verstappennek kapcsolatban az egy üdítő szín volt, ahogy ezeket a kritikákat megfogalmazza. Ugye tényleg nem érheti az a vádőt, hogy savanyú neki a szőlő, hogyha lenne sprint világbajnokság, vagy sprint bajnokság, akkor az a titulus is az övé lenne.
Hú, de fölényesen, bocs, szabad ne fett, képzel, kiszámoltam. Na? Durván, nagyon nagy fölénnyel az övé lenne, és mögötte egy nagyon szoros Perez, Sainz, Norris, tehát egy ilyen boly képződött mögötte, de hát ugye Verstappen 6-ból 4-et nyert, meg egy második és egy harmadik hely, ami azt jelenti, hogy maximális 48 pontból 45. Mondhatni, hogy fekszik fényében... neki a sprint.
Így van, ennek fényében tényleg el kell fogadnunk hitelesnek az ő véleményét. Ráadásul ugye ő ezt nem most kezdte már ezt a keresztes hadjáratot a sprintek ellen, hanem azért már húzamosabb ideje tesz utalásokat arra, hogy neki ez nagyon nem fűlik a foga, meg szerintem nincsenek semmi értelme, hiába erőltetik. Ebben a mostani braziliai megnyilvánulásban a kritikának a harsánysága volt számomra a meglepő. Ugye visszatérő elem volt a kommunikációjában, hogy ütötte a sprintet. Először egy kicsit ilyen szarkasztikusan, hogy igen, nagyon jó, nagyon örülök neki, jaj, de jó, tehát érezted a szavaiból, hogy ez bizony valamiféle robbanás fog következni. Majd amikor fölmerült az a kérdés egy másik ilyen nyilvános platformon, ugye ez egy hivatalos sajtótájékoztató, tehát nem egy média pen beszélgetés, vagy egy csapat által szervezett kerekasztal beszélgetés, hanem ez a nagy a televízió által is sokfelé sugárzott sajtótájékoztatón, ami itt elhangzik, azt, hogyha különösen, hogyha kritikáról van szó, azt azért nagy jelentőségűnek titulálják a szakmában, hogyha ezzel a platformon is előhozakodik ezzel, és amikor az volt a kérdés, hogy mit változtatna rajta a sprint formátumon, mert ugye elhangzott egy ilyen kérdés, akkor nem teketóriázott, hanem elszabadult hajóágyúként oda pörköltem kőkeményen, hogy én egy tisztességes, normális versenyhétvégét szeretnék, semmi egyebet. Elegem van ebből, ezt nagyon szépen nyomatékosított, de senki a versenyző közül olyan harsányan beleállni nem mert ebbe a sztoriba, mint ahogy Verstappen. Pereztett még rá egy lapáttal, aki azt mondta, hogy szerinte azzal lehetne felfűszerezni a sprintet, hogyha fordított rajtráccsal indítanák őket, annak talán lenne értelme. Ez is egyfajta kritika, de az, amit a Verstappen nyomod, az kőkemény. És az is, ahogy ezt követően...
Bocs, mielőtt rátérnénk arra, hogy mi történt ezt követően, annyit hadd kérdezzek tőled, hogy a múlt héten említetted, hogy úgy tűnhet, hogy a sprintbajnokság létrehozása az fent van az asztalon, fogalmazzunk így. Mit tudunk arról, hogy mikor születhet döntés a sprintek átalakításáról? Vajon ez idén még bekövetkezhet?
Amit én tudok, az, hogy ugye ehhez komoly döntések szükségesek, és a következő ilyen F1 commission, aminek a jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy ilyen volumenű döntés születhessen, az Abu Dhabiban lesz. De ugye nyilvánvalóan ahhoz, hogy egy ilyen szabály az bekerüljön a szabályzatba, tehát hogy ténylegesen ez effektíve végrehajtásra kerüljön, ahhoz kell egy commission, tehát bocsánat, VMSC döntés is, egy motorsport világtanácsi határozat, az pedig szerintem valamikor a díjkiosztó hetében lesz legközelebb ilyen, ami ugye az Abu Dhabi nagy díjat követő hét gyakorlatilag. Tehát olyan nagyon sok idő nem áll már rendelkezésre. Nem tudom pontosan, kicsit utána kell nézek ennek, nem mondom azt, hogy ezt most itt heteken belül le kell zavarni, mert ugye azért a következő szezon kezdetéig még viszonylag sok idő áll rendelkezésre. Tehát, hogy elképzelhető, hogy addig valamikor be lehet szúrni egy ilyen döntést, add meg nekem a lehetőséget, hogy utána nézek ennek, hogy mi a végső határideje.
Bármire.
Nem akarok hülyeséget.
Bármire mondani. Örömmel adok neked lehetőséget. Például arra, ha már így fogalmaztad, akkor nézzük meg, mibe szállt még bele páros lábbal Verstappen.
Tulajdonképpen ezt úgy fogalmaztuk meg itt a műsor felvétel kezdete előtt, hogy szinte mindenbe, ami Liberty. ugye amellett, ugye a sprint a Libertynek az egyik szívügye, ugye ez Ross Brownnak a portékája a sprint, de ezen túlmenően elképesztően keményen beszólt a Netflixes sorozatnak. Azt mondta, hogy ő semmit nem nézett meg ebből, meg abszolút nem kíváncsi erre Verstappen, meg nem is foglalkozik ezzel egyáltalán, és hihetetlenül nagyot rúgott a social médián, amivel kapcsolatban konkrétan azt mondta, hogy ő azt kívánja, hogy bárcsak soha ne létezett volna a social média, akkor lenne normális az élet, akkor lehetne a fontos dolgokkal foglalkozni, hogyha ez nem lenne. Ugye a Liberty a Netflixet is szívügyeként kezeli, illetőleg a social médiát is szívügyeként kezeli, úgyhogy meglepő volt az, hogy de tudatos is szerintem. Nagyon-nagyon tudatos, tehát ez nem egy légből kapott ötlet volt, hogy ő most itt ezen a hétvégén majd ezeket a történeteket meg majd dob rá valamit, hanem ez szerintem ő rá volt erre készülve, hogy amennyiben ez a téma, ez napirendre kerül, akkor kőkeményen oda fog szólni. Érzi, meg tudja a Verstappen pontosan, hogy a szavainak milyen ereje van.
Hát bizony. Azt javaslom akkor, barátom, hogy térjünk át az adás azon részére, ahol a versenyhétvége produkcióit, teljesítményeit és egyebeit értékeljük, és kezdjük legfontosabb különdíjunk a Best Followers különdíj kiosztásával, amely ugye a Formula Podcast Facebook csoport tagjai által a versenyhétvége legjobbjának megszavazott elismerés, és ezt a díj a szavazás történetének egyik legnagyobb fölényével Fernando Alonso kapta, 91%-át szerezte meg a szavazatoknak, míg a második helyzet Lando Norris 6%-ot kapott, és akkor itt be is dobnék még egy témát, mégpedig a Driver of the Day, azaz a nap versenyzője elismerést, amelyre egyrészt tegyük hozzá, nyilván, vagy kezdjük azzal, hogy marhára nem fontos, tehát ez egy show-elem, nincsen sportszakmai értéke semmi, de közben egy olyan show-elem, egy olyan elismerés, amit egy versenyhétvége során 10-szer fölvillantanak, hogy ki hányszor nyert idén, ki volt az tavait, ki vezette a szavazást, stb. És ugye, ha egy pillanatra megpróbáljuk komolyan venni, mint hogy nem tudom, néha az aranylabdát is megpróbálják komolyan venni, még ha nehéz is. Szóval akkor ugye itt jött ki a gyengeség ennek a rendszernek, hogy az utolsó előtti körig tart a szavazás, hiszen Fernando Alonso leginkább az utolsó körben persze nem, nyilván addig is csodálatos, amit csinált, de hogy az utolsó körben villantotta azt, amitől 91%-ig szaladt föl mi nálunk a szavazatok aránya. Na, zárójel bezárva. Szóval szerintem nagyon jó döntés született a kedves követőink, hallgatóink, kommentelőink, csoporttagjaink részéről azzal, hogy Alonzót szavazták mi, és természetesen mi is Fernando Alonzót választottuk a hétvége emberének, mert hát mégis kit választottunk volna a hétvége emberének. Ugye azt mondjuk ki a korrektség jegyében, hogy szerencsével került oda Fernando Alonso, ahova oda került, a második rajtsorba. Tehát majd beszélünk róla, de nyilván aki látta a hétvégét emlékszik, de beszélünk is róla, hogy mi volt ez a mázli faktor, ami őt oda röpítette, és őszintén szólva azért az elmúlt hetek, hónapok alapján szerintem egy lyukasgaras nem lehetett adni azért, hogy Alonso dobogón tud végezni az Aston Martinnal. Ugye ez utoljára augusztusban sikerült Zandvoortban, akkor is ugye egyrészt szenzációsan vezetett, de akkor sem teljesen átlagos körülmények között sikerült neki ez. És hát az elmúlt időben meg igazi mélyrepülés volt. Ugye többször a Q3-ba se tudott bejutni. Volt két kiesése. Előtte ugye végzett ő például 6. helyen, 8. helyen, 9. helyen, tehát teljesen a semmibe veszett mindaz, amit korábban láttunk tőle, és számomra az utolsó kör volt az igazi teljesítmény, mert nyilván addig is parádésen védekezett Perez ellen, de az, hogy az utolsó előtti körben ő elbukott egy pozíciót, elbukta a dobogót egy Red Bull-lal szemben, nem akármivel szemben, és az utolsó körben azt mondta erre, hogy na jó van, azért csak megcsinálom én ezt a dobogót, és megcsinálta, kőkemény előzés volt, és aztán az a gyorsulási verseny ott a leintésig, amelyet végül 53 ezreden nyert meg, hát az is az F1 legszebb pillanatait idézte. Ugye egyébként ilyen gyorsulási versenyt láttunk mostanában Brazíliában pár éve, a Toro Rosso-s Pierre Gasly és Lewis Hamilton között volt egy egészen hasonló befutó. Ez a pálya erre is alkalmas sok más mellett. Na de, hogy tetszett neked a 42 és fél éves fiatalember produkciója?
Hát igen, korombeli fiatalemberről van szó, azért ezt hagyj jegyezzem meg. Majdnem korombeli fiatalemberről van szó. Nézd, én azt gondolom, hogy a sport ünnepe volt az a performance, amit csinált a verseny hajrájában Alonso, és egy tökéletes lenyomata volt az ő lényének, az ő szellemiségének, ez a kompromisszumot nem ismerő harc, hogy már amikor úgy tűnt, hogy ezt a pozíciót elbukja, akkor sem adta fel, és az utolsó utáni centiméterig harcolt. Szó szerint az, hogyha azt mondom, hogy úgy harcolt, mint egy oroszlán, akkor azzal nem is mondok semmit. Ugye egy szempillantásnál kevesebb előnyel sikerült megkaparintania végül ezt a dobogós helyet, hogy így tud harcolni ennyi minden után, ennyi siker után, ennyi kudarc után is egy világklasszis autóversenyző. Nekem az jutott eszembe egyébként, hogyha felidézed magadban, amikor itt a Formula Podcastben elkészítettük a minden idők top 10-es listáját. És ugye az egyik legnagyobb dilemmánk akkor az volt, hogy hagyadik helyre rakjuk Alonsót. Nagyon sokan, akikkel egyeztettünk, azon is csodálkoztak, hogy miért rakjuk egyáltalán a top 10-be Fernando Alonsót, és makacsú kitartottunk amellett, hogy neki helye van ezen a listán, és nekem az volt, ez futott át az agyamon, hogy hát ezért, egyebek mellett ezért kerültőben állunk a top 10-be, mert így tud harcolni, meg ilyen szintű teljesítményre képes még ennyi idős korában is, úgyhogy szerintem hihetetlenül hálásak lehetünk a sorsnak, hogy az Alonso pályafutása a szemünk előtt zajlott, ez egy dolog, a másik pedig az, hogy megkaptuk a lehetőséget, hogy lássuk még őt, amikor ugye egyszer már elköszönt az F1-től. Hogy nagyon-nagyon jó döntés volt az, hogy visszajött, és hát én továbbra is azt mondom, hogy ez az ember, ez bármire képes lehet. A megfelelő helyen, meg a megfelelő időben.
Jelen pillanatban számomra tényleg azt kell mondjam, hogy elképzelhetetlen az, hogy tudjuk, hogy egyszer vissza fog vonulni, de jelenleg elképzelhetetlen, hogy ő egyszer csak azt mondja, hogy na jó, most már tényleg befejeztem. Élvezzük ki. 1-2-3 év, valószínűleg ennyi van hátra. 3 azon már nagyon meglepődnék. Élvezzük ki, amíg itt van.
Az egyik üzlettársával, segítőjével folytattam hosszú éjszakában nyúló beszélgetést Mexico City-ben. És tehát, hogy meddig tarthat ez? Meddig maradhat? És azt mondta nekem az ember, hogy higgyem el, hogy fel sem merül ilyen. Jelen pillanatban, hogy adott esetben abba hagyni. Tehát, hogy tervez, vannak elképzelései, akarja, csinálja, és úgy érzi, hogy nincsen akadálya annak, hogy ő ezt folytatni tudja, és mint a mellékelt ábra mutatja, tényleg semmi akadálya nincsen annak, hogy ő ezt csinálja. Soha nem hallott, hogy panaszkodna olyasmire, hogy tehát a saját rendszerére, a saját szervezetére nem panaszkodik. Nyilvánvalóan Katar őt is megviselte. De Katar mindenkit megviselt egy-két kivételtől eltekintve. Tehát, hogy az a szintű terhelés, az már a dislike kategória nála, de alapvetően fizikálisan fit, abszolút topon van, ilyen teljesítményre képes, úgyhogy hát nyilván 5-10 évig nem lesz itt, ez teljesen egyértelmű, de 2-3 év még simán benne van, és akár hogyha úgy alakulnának a dolgok, hogy olyan autó kerülne alá, én nem tartom elképzelhetőnek azt, hogy ebben benne lehetne még egy világbajnoki hadjárat is egyébként.
Hát azt én sem tartanám elképzelhetetlennek, de ez az autó, ez valószínűleg nem az Aston Martin lesz, persze soha nem mondta, hogy soha, de ugye azért láttuk, hogy az erősorrend második helyéről hogy lehet úgy a hatodik pozícióba lezuhanni, ahol nagyjából tartózkodik az Aston Martin jelenleg, de nem ezen a vasárnapon, hiszen ezen a vasárnapon az Aston Martin versenytempója valami egészen csodálatos volt, és ezért választottuk az Aston Martint a São Paulo-i hétvége meglepetésének. Nem volt itt az egész hétvége rendben. Tehát szó nincsen arról, hogy az Aston Martin visszatért volna oda, ahol tavasszal tartott. Abszolút nincsen szó erről. Ugye a sprint szétlövésen, vagy kezdjük az időmérővel. Ugye a pénteki időmérővel emeljük ezt így ki, vagy fogalmazzuk meg így. Ott az Aston Martin egy körös tempója rendben lenni látszott, de az akkor is tény, hogy az időjárási változásoknak köszönhették azt, hogy oda kerültek a második sorba, Stroll Alonso sorrendben. A sprint szétlövésen ugye Alonsót meg vaddisznózták, erre is ki fogunk majd térni. Később Stroll már kiesett a Q1-ben, vagy SQ1-ben, elnézést. Magán a sprinten valamennyit fel tudtak jönni, de a legjobb 10-ben nem értek oda, és ez csak azért soroltam végig, hogy lássuk, hogy ez összességében nem volt ez egy olyan helye húja hétvége. Viszont vasárnap mind a gumikopással, mind a versenytempóval nagyon rendben voltak, így aztán a második rajtsoros induláshoz képest gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy egyetlen helyet veszítettek, hiszen Alonso a harmadik, Stroll meg az ötödik pozícióban ért célba, és ugye nem, itt nem csak az Alonso faktorról beszélünk, hanem azt láttuk, hogy Lance Stroll is simán gyorsabb. A Mercedes-eket most hagyjuk, hát még 2 percig hagyjuk, aztán beszéljünk róluk, de Carlos Sainznál is simán gyorsabb volt Lance Stroll, már pedig az biztos, hogy nem lett belőle egyik pillanatról a másikra világbajnok alkat, bármennyire is hallottuk ezt tavasszal róla, ugye? Az nyilván azt jelenti, hogy az Aston Martin versenytempója az nagyon jó volt, és itt tényleg az autóról is szó volt, és nem csak az Alonso faktorról. Hát az meg, hogy a verseny több mint felében Sergio Perezt képes volt tartani Alonso, az akkor is egy kiemelkedő eredmény a jelenlegi Aston Martintól, hogyha, ahogy az például Gobodis Tomi barátunk, Sergio Perez egyik nagy kritikusa is hangsúlyozta már a verseny közben, és nem tudtam vele nem egyet érteni, hogy Pereznek a támadásai azért meglehetősen a lagymatagak voltak a verseny nagy részében. Na, lényeg, ami lényeg, hogy az Aston Martintól ez rendben volt, és legalább pislákol valami fény az alagút végén, és nem tudál.
Ne felejtsük el azt, hogy az elmúlt időszakban, amikor nagyon mélyen voltak, a csapat azért arra mindig kényszeresen odafigyelt, hogy hangsúlyozzák azt, hogy azért ők maguk látják a fényt az alagút végén. Ugye ők abba a társaságba tartoznak, akik nagyon sok kis apró fejlesztést hoztak folyamatosan. Kisebbeket is, meg viszonylag nagyobbakat is a szezon szinte minden versenyére készültek valamivel. És mindig hangsúlyozták azt, hogy ők látják azt, hogy ennek lesz majd értelme, amikor majd ez össze fog állni. Elvesztek egy kicsit az alagútban, a labirintusban, nehezen találják meg a kiutat, de azt minduntalan hangsúlyozta Mike Reck csapatfőnök, hogy ki fognak találni ebből az útvesztőből. És ez a vasárnapi remek versenytempó, amit láttunk, ezt úgy sommázta a versenyt követő kis sajtóértekezletén Craig, hogy igazándiból most jutottak el arra a szintre, amikor úgy érzik, hogy nagy valószínűség szerint megvan a kiút. Mert hogy ez egy tényleg combos, jó teljesítmény volt, egy jó verseny teljesítmény. Jól volt végrehajtva a verseny, meg jó volt az autónak a teljesítménye is, meg a pilóták teljesítménye is jó volt. Mind a ketten Stroll is ezúttal vállalható teljesítmény nyújtott, nagyon is. És fölmerült az a kritikus kérdés, hogy megtartható ez a szezon hátra levő 2 futamára. Ugye 2 verseny van még hátra, Las Vegas és Abu Dhabi, és az a nagyon határozott válasza volt erre Mike Cracknek, hogy bár Las Vegas az nyilvánvalóan mindenki számára ismeretlen terület, de azt a választ adta, hogy hisznek abban, hogy hasonló teljesítményre lesznek képesek az utolsó 2 futamon. Na most, ha ez tényleg így lesz, hogy annál jobban, ha nem is ezt a szintet hozzák az utolsó 2 versenyen, mint amit most láttunk, hanem valamivel rosszabbat, de annál szignifikánsan jobbat, mint amit az elmúlt hetekben láttunk tőlük, akkor talán lehet azt mondani, hogy fellélegezhetnek az Aston Martinnál, hogy megtalálták a kiutat ebből a bizonyos útvesztőből. Én a magam részéről, én hihetetlenül örülnék annak, hogyha ez így lenne, mert azért, valljuk be őszintén, azért azok szórakoztatóak voltak azok a teljesítmények, amiket a szezon korábbi szakaszában láttunk, amikor ott voltak dobogó esélye, sőt, hát azért volt olyan verseny, Monte Carlo például, ahol a verseny hétvége kezdete előtt, meg a verseny hétvégén is arról beszélgettünk, hogy lehet, hogy akkor itt fog megtörténni a várva várt 33.
győzelme. Sőt, hát ott igazából ugye, ha kerékcseréket jobban rakják össze már, hogy jókor és megfelelő gumit tesznek föl, ki tudja, talán meg is lehetett volna, az egy győzelmi esély volt. Ugye Alonso ezzel még mindig negyedik a világbajnokságban, annak ellenére, hogy ugye volt két nullázása, ahogy mondtam, meg Olaszországban 9., Japánban 8., tehát alig gyűjtögetett pontokat. Én nem hiszem, hogy a negyedik helyet meg fogja tartani. Ugye Norris 3 pontra van tőle, és Lando Norris augusztus vége óta minden verseny hétvégén több pontot szerzett nála, ez is egy elég erős szám, nem? Minden egyes verseny hétvégén. Carlos Sainz 6 pontra van tőle, annak se látnám túl nagy esélyét, szóval valószínűleg ebből egy bajnoki 6. hely lesz, de az még így is azt jelenti, hogy Charles Leclerc és George Russell előtt, tehát egy Ferrari, egy Mercedes, meg ugye Oscar Piastri személyében egy McLaren előtt végezhet, ami, hát nem tudom, az első tesztet megelőzően valószínűleg ezt is aláírták volna boldogan, hogy legyőznek egy Ferrarit, egy Mercedes-t és egy McLarent egyaránt. No de, Mercedes, ha már Mercedes. George Russell ugye nullázott, legalábbis vasárnap, Lewis Hamilton pedig végül nagy nehezen célba ért a 8. helyen, a hétvége csalódása természetesen a Mercedes. Az a Mercedes, amely én azt gondolom, hogy az elmúlt mondjuk másfél év leggyengébb produkcióját rakta össze. Utoljára ilyesmit akkor láttunk tőlük, amikor a tavalyi szezon, a 22-es szezon legelején abszolút nem találták, hogy merre van az előre. A Mercedes versenytempóban, ahogy számolgattuk, ugye a 9. erő volt vasárnap. Tehát igazából a házon kívül mindenkinek jobbnak tűnt a versenytempója, az meg egyenesen biztos, hogyha nincs ennyi kieső a verseny elején. Ugye Charles Leclerc már a felvezető körben elhullott, ahogy arra majd még kitérünk, és ugye a rajtbaleset pedig Albon, Magnussen versenyének véget vetett, Piastri és Ricardo versenye pedig az érdemi része véget ért, úgy szólván. És én azt gondolom, hogy ezek a versenyzők nem hullanak el ilyen nagy számban, akkor ez egy dupla nulla lett volna a Mercedes részéről. És ezzel azért megtört egy olyan lendület, mondhatni, amit azért jó ideje láttunk rajtuk. Hamilton ugye zsinórba 2-szer lett második, persze tegyük hozzá, hogy Austinban kizárták, Katarban is nagyon erősnek tűntek, csak hát volt az első körös ütközés, tehát nem mindig állt össze minden nekik, de az tény, hogy az erő ott volt, az az erő, ami legalábbis átmenetileg semmivé lett.
Toto Wolff annyira fölment a pumpa a csapatfőnökben, hogy meg volt hirdetve a kerekasztal beszélgetés, ami ugye minden verseny után meg szokott történni, és akkor előbb kaptunk egy értesítést arról, hogy nem Wolff jön be erre a bizonyos sajtóbeszélgetésre, hanem James Ellison. Majd eltelt egy kis idő, aztán érkezett egy újabb értesítés, hogy mégiscsak Wolff lesz, de sokkal később lesz ez a session. És hát ennek a hátterében, ugye hangsúlyozom, én nem voltam ott a helyszínen, de a kollégák, akik ott voltak, azt mondták, hogy ebben az játszott szerepet, ebben a variálásban, hogy annyira ideges volt a Wolff, hogy nem nagyon akarta vállalni a nyilvános sajtó értekezletet, úgyhogy hát én nem csodálkozom ezen egyáltalán, tehát katasztrofális volt ez a hétvége minden tekintetben. Nem kell ezt, nem akarom túlragozni, katasztrofális volt, erre nyugodtan rá lehet ütni a bélyeget. Azt is mondta Wolff, hogy ez tényleg vállalhatatlan volt ez a hétvége. Egyúttal azt olyan hangokat hallunk a Mercedes-től, hogy az itt valamilyen szinten annak ellenére, hogy nyilvánvalóan kellemetlen volt ez a szitu, de valamilyen szinten fellélegeztek, amiatt, hogy ez így sült el. Ez ugyanis a tökéletes megerősítése annak, ugye ezt már hallottuk korábban tőlük, hogy 2024-re teljesen új koncepcióval készülnek, hogy jó döntés volt meghozni azt a döntést, hogy 2024-re új koncepcióval készülnek. Tehát, hogy ez volt az a hétvége, ami bebizonyította, hogy ebben az autóban nincs sokkal több annál, mint amit eddig kifacsartak belőle. Túlságosan bonyolult, túlságosan kicsi az a tartomány, amiben ez az autó versenyképesen tud üzemelni. Ilyenkor pedig egy dolgot tudsz tenni, hogy feladod és valami újba vágod a fejszédet, amit ők is meg fognak tenni 2024-re, és mondom, azt hallom a Mercedes táborából, hogy valamilyen szinten nyilván nem ugrottak ki a gatyájukból, hogy katasztrofális hétvégéjük volt, de hogy ez egy jó megerősítése volt annak, hogy jó döntést hoztak, amikor elhatározták, hogy új irányt vesznek 2024-re.
Számomra a legsokkolóbb az volt, és akkor én részemről ezzel zárom a Mercedes-t, amikor a verseny egy szakaszában Russell még versenyben volt, jól emlékszem, a 10. pozícióban haladt éppen, és Logan Sargent közeledett rá úgy, hogy teljesen azonos gumin voltak. Ugyanannyi öreg, úgymond lágy gumin voltak, és Sargent közeledni tudott rá Williams-el, mivel az a... Na, ne bántsuk, de hát Logan Sargentról beszélünk, nem egy Williams. Ja, nem kezd uragozni, és ez egyenesen sokkoló volt.
Hamiltonnak volt egy... Az a mondata, az nagyon megragadt a fejemben, amit a Pennben mondod, hogy még két versenyünk van ezzel a valamivel, aztán utána majd meglátjuk, hogy mi következik, tehát, hogy this thing, ezt mondta, tehát, hogy ezzel a valamivel, tehát még csak azt sem mondta rá, hogy versenyautó. Ez azért nagyon sok mindent elmondott a jelenlegi helyzetről.
Hát abszolút, abszolút. Na, nézzük akkor, hogy került oda Lance Stroll és Fernando Alonso a második rajtsorban, a hétvége legemlékezetesebb pillanata. Lenne itt több jelölt azért, tehát ugye jelölhettük volna Fernando Alonso és Sergio Perez befutóját, megjelölhettük volna akár a rajtbalesetet is, mert azért az se volt egyszerű azzal a felpattanó kerékkel, vagy nem is kerék, csak ugye csak az abroncs maga volt, ami először fölakadt Hülkenberg autójára, majd hátra repülve ketté törte Ricardo hátsó szárnyát. Ritkán látható jelenet, és valószínűleg Ricardo így, hogy volt Halo, így kicsit nyugodtabban nézte vissza azt a felvételt, hogy az autója felé repül az abroncs. No de, sok mindent láttunk már Brazíliában, ami az időjárást illeti. 2003-at említhetjük, 2008-at nyilván a Massa féle futamot, a 2012-es brazil nagydíjat, ahol Vettel lett világbajnok Alonso ellenében, és hát ugye néhány éve is voltak. Ja, tavaly ugye Kevin Magnussen pole pozíciót szerzett egy esős időmérő, de olyat, ami a Q3 végén történt, hát én Forma 1-es versenyhétvégén még nem láttam. Amilyen gyorsasággal megérkezett az ítéletidő a pályára, ugye gyakorlatilag éjszaka lett Brazíliában pillanatok alatt. Látszott a tévéképernyőkön, hogy a szél az visz mindent. Ugye szó szerint mindent vitt, hiszen az egyik lelátó teteje is beomlott, amiből egyébként azért az mondjuk ki, abból borzalmasan nagy baj lehetett volna. Tehát az egy nagyon-nagyon...
Sokkolóak voltak azok a videók, amiket a szurkolókot készítettek azon a tribünön, amit átalakított. Igen. Egy kicsit ez az időjárás. Az egész ilyen Armageddon jellegű volt, nagyon-nagyon gyorsan lezajlott, annál veszélyesebb volt. Nem tudom, egyszeres tájfun túlélőként, ugye a 2019-es japán nagydíjon volt egy tájfun, ami végül a tájfunnak a magja elkerülte Suzuka térségét, de már a tájfunnak a széle is hajmeresztő volt, de nem volt annyira hajmeresztő, mint ez, amit most láttunk. Ez döbbenetes volt. Nagyon rövid idő alatt lezajlott, hihetetlenül veszélyes volt, így, hogy a tribünt átrendezte. Sokkoló, és hát az, hogy ez a tribün ez ilyen, ilyen szinten megborult, ez azért jól mutatja azt is, hogy nem véletlen az, hogy előírta az F1 az interlagoszi pályának azt, hogy investícióra van szükség, és egy kicsit komolyabb létesítmények összekalapálására van szükség ahhoz, hogy ez a hogy ez, tehát ennek a szerződés hosszabbításnak a fejében, amit most aláírtak, úgyhogy döbbenetes volt, döbbenetes tényleg.
Igen, és én egyrészt mondjuk majdnem megfulladtam a röhögéstől, amikor megláttam a TV közvetítésben azt az inzertet, hogy megváltoztak az időjárási körülmények, tehát hogy ez rendkívül fontos volt kiírni a közvetítésben, ha valaki esetleg például, nem tudom, háttal ül a képernyőnek, akkor ő is tudjon róla. No mindegy. És hát ugye ez tényleg egy olyan helyzet volt, amikor nyilván egy időmérőn nem lett volna értelme folytatni, mert hát láthattuk, hogy gyakorlatilag a kör közben ment el teljesen a tempója a legtöbbeknek, és akik elő voltak, mint Verstappen, meg az Aston Martinok, azok tudtak jó időt autózni. Egyébként ez pont egy olyan időmérő. Ez is azt mutatja, hogy Verstappennek minden bejön idén, mert ez a rendkívüli körülmények miatt egy olyan időmérő volt, ahol gond nélkül le lehetett volna őt győzni. Gyakorlatilag bárki legyőzhette volna, csak hát ő ment ki jókor a pályára. Szóval tényleg az összes kapufája befelé pattan, nagyjából így fogalmazhatunk. És tehát időmérő nem lett volna értelme folytatni. Nagyon örültem annak is, hogy a piros zászló után azonnal eldöntötték, hogy nem lesz folytatás. Tehát, hogy nem kezdtük el húzni, hogy most várjunk egy órát, hogy hát, ha még lehet 4 percre újraindítani az időmérőt. De ezek olyan körülmények voltak, amit nyilván, ha ez versenyen jön, akkor is be kell inteni a pirosat, és azt gondolom mindenek előtt a szél miatt. Tehát amit láttunk, hogy a faágak, falevelek és mindent fújt szemetet, ugye, és minden egyebet fújt keresztül a pályán a szél, én nem hiszem, hogy lehetett volna versenyezni ilyen körülmények között, és hát ilyen szempontból azért jó, hogy nem vasárnap jött, mert kár lett volna, ha ezt a versenyt nem lehet így lefutni, ahogy lefutották. Pusmorogjunk, barátom! Azt az adás előtt azt mondtad nekem, hogy nem nagyon vannak érdekes dolgok, de egy érdekes dolog azért van. Na, kis érdekességet. Ejts el nekünk, milyen sztorihoz sikerült hozzájutnod az elmúlt napokban?
Las Vegas lázban ég az F1. Ugye láthattuk, hogy már a levezető körben nyomták a promóját a Formula 1 által szervezett Las Vegas-i nagy díjnak. Nyilvánvalóan mindenki erre összpontosít már, mindenki erre van rágyúrva, hogy mi lesz ott, hogy lesz ott, ugye helyi idő szerint este zajlanak majd, éjszaka zajlanak majd az események, nagy valószínűség szerint hűvös, vagy inkább hideg lesz, ilyen hát egészen extrém dolgokat hallunk. Egy néhány héttel ezelőtt még ilyen 10-12 fokról beszéltek éjszakára, a verseny idejére, már most az elmúlt napokban már ilyen 4-5 fokokról beszélgetünk, vagy még annál is hűvösebb időről erre vannak berendezkedve, hogy ilyen időjárás várható Las Vegasban. Pusborgások frontján, hát fogalmazunk így, hogy viszonylag szegényes volt ez a hétvége, mert most már eljutottunk arra a szintre ennek a social media jelenségnek köszönhetően, hogy most már pusborogni sem annyira egyszerű, tehát ez azért rányomja erre is a bélyegét. Amit hallunk, az ugye nagyon sok szó esett az elmúlt hetekben, hónapokban a Formulán is, a Formula Podcastben is, meg a világsajtóban is, például az Alfa Tauri féle átalakulásról, hogy mi lesz az új neve a csapatnak. Ugye ígéretet tett rá Helmut Marko, hogy megújul a csapatnak a neve. Nos, az biztos, hogy nem az lesz, amit a Formulán fölvázoltunk. Ugye egy jól ismert divatmárka volt akkoriban a nyári szünet első napjaiban pole pozícióban arra, hogy a névadó szponzori státuszát megszerezze az Alfa Taurinak. Ezt nagy bizonyossággal merem kijelenteni, hogy ez nem így lesz, még akkor sem, hogyha ez a bizonyos divatmárka ez valóban fel fog bukkanni az autón, ugyanis azután, hogy kiment a hír, hogy előre haladott tárgyalások zajlanak a felek között, ennek hatására érkezett egy még jobb ajánlat. Egyelőre nem merem megmondani, hogy honnan, nem merem megmondani azt, hogy milyen szektorból érkezik ez a bizonyos új főszponzora az Alfa Taurinak, de megvan, a megállapodások megvannak, és azt hallom, hogy Las Vegasnál tovább nem kell várni arra, hogy hogy megtudjuk, hogy mi lesz a neve az Alfa Taurinak.
Annyit árulj csak el nekünk, hogy nagyot fog szólni? Jó lesz?
Én szerintem kisebbet fog szólni onnál, mint amekkora a várakozás. Aztán majd meglátjuk, hogy amikor a részleteket is elárulják, hogy pontosan mit cserdít ez a bizonyos, mennyit csenget ez a bizonyos főszponzor, hogy az mekkorát fog szólni. Maradjunk annyiban, hogy érdekes megoldás az, amit hallok, hogy mit választottak. Úgyhogy ennek mentünk utána ezen a hétvégén, ezzel kapcsolatban próbáltunk szaglászni így virtuálisan a helyszínen tartózkodó szemeink, füleink révén, meg a rendelkezésre álló technikai lehetőségek révén. Várunk, figyelünk, mi tudjuk már a helyes megfejtést, és hát nem sokára majd meg fogja tudni mindenki más is, úgyhogy kíváncsian várom azt, hogy mi lesz ennek a visszajelzés ezzel kapcsolatban az urkolói berkekből.
Én pedig azt várom kíváncsian, mi lesz a visszajelzés hallgatói berkekből a most ismertetendő pontszámaink kapcsán.
Hát azzal kapcsolatban azért vannak elképzeléseim, hogy mi lesz a visszajelzés.
Én is úgy érzem, hogy lesznek. Na, tényleg nézzük, hogy ismertetjük Sanyival, hogy milyen pontokat osztottunk ki a mezőny tagjainak a São Paulo-i hétvégére. Nyilván a sprintes hétvégéken nehezebb dolgunk van, hiszen itt 4 sessiont kell figyelembe venni. És alapvetően nem lehet, főleg nem lehet csak a vasárnapi produkciót figyelni, bár egy valaki esetében megtettük. Azért ezt előre merem bocsátani, és akkor megkezdem a Red Bull versenyzők pontszámainak ismertetését. Max Verstappennek 9,5 pontot adtunk erre a verseny hétvégére, Sergio Pereznek pedig 7-et. És azért azt mondjuk is, Zsanyi, hogy te elégedetten nyugtáztad azt, amit Perez produkált ezúttal.
Én szerintem ez egy, én nem azt mondom, nyilván ennél volt már ő fényévekkel jobb, amit produkált, de az elmúlt heteknek a viszontagságai után, meg azután a sok után, amit Mexikóvárosban áttélt, annak fényében szerintem ez egy elfogadható, nem azt mondom, hogy vállalható, egy elfogadható teljesítmény volt, amit produkált Perez.
Igen, és hát ugye Perez szeptember 3-a az olasz nagydíj óta először szerzett dobogót, még ha csak sprinten is, de tehát akkor is 2 hónap után tért vissza a dobogóra egy Red Bull színeiben, igen, valami legalább történt, és ugye hát 53 ezreden múlott a másik dobogó, amit viszont azért mondjuk ki illet volna megszereznie, ha Alonso, hanem egy Aston Martin ellenében. Na de, Sanyikám, kérlek, menj tovább a Ferrarival.
Ott hát akkor a Ferrarival megyünk tovább, Charles Leclerc nagyon-nagyon-nagyon hiperrövid vasárnapja volt szerencsétlen embernek. Egyébként egészen addig a hétvégéje az tűrhetően alakult, 7,5 pontot adtunk neki, Carlos Sainz pedig 6,5 pontot kapott tőlünk az interlagoszi hétvégére.
Igen, ugye a Leclercnek tényleg összességben azt gondolom, hogy igen jó hétvégéje volt, és hát nagyon, nagyon szomorú, hogy nem láthattuk, mit tudott volna ebből vasárnap kihozni. George Russell, Mercedes-en menjünk tovább, George Russell vasárnapig szépen tette a dolgát, kapott egy 7-est, Lewis Hamilton talán kevésbé tudott megbirkózni ezzel az autóval, mint Russell, neki 6 pont lett a jutalma. Egyébként annyit elmerek árulni, hogy mindkettőnk részéről.
Alpine, Esteban Ocon 6 pont, Pierre Gasly pedig 7,5. Van-e valami hozzáfűzni valód, különös kis kiértékelni valód az Alpine produkciójával kapcsolatban?
Hát kérlek szépen, egyrészt Gasly nekem nagyon tetszett ezen a hétvégén, ez szerintem kimondotta jó volt, ami Okont illeti, neki majd egy külön díjat szeretnék átadni pár perc múlva, és akkor folytassuk a McLarennel, ahol Lando Norris vitte az ászlót ezúttal is. 9 pontot kapott Norris, ugye megszerezte a sprint polt, akár csak néhány héttel korábban Oscar Piastri, viszont hát elóvatoskodta a rajtot, és az első kört, ezt ő maga is elismerte. Vasárnap viszont legalább elég bevállalós volt, ugye vasárnap a harmadik sorból lőtt ki a második helyre, amit aztán meg is tudott őrizni. Vasárnap mutatott abból az agresszivitásból valamit, amit nagyon sokan hiányolunk tőle. Szombaton, hát ennek nyoma sem volt. Szóval 9, Oscar Piastrinak pedig egy 6-os jutott. Ugye arról nem tehetett, hogy a versenyét tönkretette a rajtbaleset, ugye az egyik ház az hátulról talált bele az autójába, arról semmit nem tehetett, de addig olyan kis semmilyen volt ez a hétvége.
Alfa Romeo se íze, se bűze hétvége, technikai problémák, minden egyéb gyötrelmek, nehézségek. Valtteri Bottas 6,5 pont, Joe Guanyu 4 pont.
Joe-nak elképesztően nem volt meg a tempója. Bottas még a pontszerzésre is esélyes lehetett volna, de hát ugye jött ez a rejtélyes kettős kiesés. Fernando Alonso 10, hát róla eleget beszéltünk. A Lance Stroll pedig az idei egyik legmagasabb pontszámával 7,5 pont. Ugye emeljük ki még egyszer, azok után, hogy ő oda keveredett a Q3-romnak véget vető viharnak köszönhetően a második rajtsorba, tudott élni a lehetőséggel és behozta az 5. helyre ezt az autót. Nagyon-nagyon szép produkció volt Strolltól, nyár közepe óta nem nagyon láttunk tőle hasonlót.
Itt volt az ideje. Hát a Haasra megyünk tovább, Kevin Magnussen 4,5 pont, Nico Hülkenberg 6.
Hát ezt lehet, hogy nem is kell túlságosan részletezni. Alfa Tauri, Yuki Tsunoda, pazar produkció, 8,5, annak ellenére, hogy egyszer kicsit a füvet is meglátogatta, de a nagy egészet nézve, hát így sem lehet, gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy semmiféle panasz Tsunoda teljesítményére, aki nagyon-nagyon értékes pontokkal gazdagodott, és ugye, hogyha a Haas óvása esetleg bejön, amiről a Pitfallban beszéltünk részletesen, akkor újabb értékes pontokkal gazdagodhat, de hát emeljük ki, hogy ugye Tsunoda ezen a hétvégén a sprinten és a versenyen együtt szerzett 5 pontot, úgyhogy a szezon eddigi részében volt neki összeadva 8. Tehát ennyire erős volt ez a produkció. Daniel Ricciardónak pedig egy 7-est adtunk, ő is nagyon jó formát mutatott, csak a rajtbeleset, aminek szintén vétlen részese volt, ez tönkretette a vasárnapját.
A Williams-en zárunk, Alex Albon 6 pont, Logan Sargent 5,5 pont. Sargentről nem mondok semmit, mert oda is készül egy külön díj.
Hát igen, és akkor tudod mit, rendhagyó módon én azzal kezdeném meg, és akkor utána jöjjenek az állandó különdíjak. Logan Sargentnak én szeretném felajánlani az abroncsokkal suttogó különdíjat. Ugye Sargent volt az a versenyző, aki végigcsinálta a piros zászlót követő újraindítást követően, végigcsinálta az egész versenyt lágy gumikon, 3 lágy szetten összesen 67 kört teljesített. Volt olyan szakasza a versenynek, amikor az ő abroncsai voltak a legöregebbek, az aktuálisan fönt lévők közül úgy, hogy a legtöbbeknél közepes volt fönt, rajta pedig lágy. Nagyon-nagyon jól bánt a gumikkal Sargent. Ugye ez, tegyük hozzá, annyira volt elég, hogy az érdemi versenyfutó pilóták közül egyedül Nico Hülkenberget tudta megelőzni, de a tempója összességében rendben volt, és annak ellenére, hogy most nem szerzett pontot, mint Austinban, ez egy jó hétvége volt a részéről. Na de, Sanyikám, jöjjön az adás egyik legjobban várt pillanata, kérlek, hirdest ki a magas vérnyomás különdíj nyertesét, azaz ki nyerte a São Paulo-i nagydíjat az idegeskedő világbajnokságban.
Bár a futam utáni történésekről, amit hallottam a helyszínen tartózkodó kollégáktól, akár Toto Wolff is lehetett volna a befutó, de nem ő lett az, hanem úgy döntött a Formula Podcast stábja, hogy senki nem érdemli meg jobban a magas vérnyomás külön díjat. Az idegeskedő világbajnokság 2023-as interlagoszi fordulója kapcsán, mint Charles Leclerc, akinek ugye már a rajt előtt befejeződött a São Paulo-i nagy díja, és hát teljesen ki volt akadva a szerencsétlen ember. Az a mondat az nagyon megrakott bennem, hogy azt mondta, hogy jobban járna, hogyha Lourdesba menne imádkozni, hogy megváltozott neki az a pal szerencséje, amit ő vélelmez, hogy sújtja őt folyamatosan, és aminek most egy újabb megnyilvánulását láthattuk. Teljesen ki volt akadva szerencsétlen.
Hát igen, 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 és ez mindenképpen roppant sajnálatos. Megígérem, hogy a Formula Podcast csoportban a Facebookon rövidesen közzé tesszük, hogy a hajrá előtt hogy áll az idegeskedő világbajnokság köszönhetően Fűzi András, avagy az isteni Bandi kollégánknak, ami pedig Leclerc-t illeti, én még szeretnék neki egy...
Bocsánat, egy apróság, hogy Bandi, hogyha hallgatja a műsort, én szerintem te meg én, meg a kollégák így a könyvkészítési hajrában szerintem tettünk már épp eleget arról, hogy valamiféle egy ilyen honorári mentionként ő maga is felkerülhetne az idegeskedő világbajnokság tabellájára, ugye nem titok, kedves hallgatók, könyvkészítési hajrában vagyunk mi is, ugye két könyv is készül az Autosport és Formula magazin szerkesztőségében, egyrészt az Autosport évkönyv, amit kiváló kollégám, barátom, harcostársam Gergő jegyez, illetőleg a Száguldási Cirkusz 11. a sorozat 11. darabja, amit én magam jegyzek, és Kobodics Tamás kollégánk, főszerkesztőnk mindenben nyakig benne van, és a kollégák mellett különösen meg kell, hogy említsük Fűzi Bandit, aki meg aztán őt el is nyelte ez a folyamat, és hát tettünk arról már az elmúlt időszakban, hogy ez a drága ember is legalább egyszer felkerüljön az idegeskedő világbajnokság tabellájára, egy magas vérnyomás különdíjat, úgyhogy én ezúton szeretnék egy tiszteletbeli magas vérnyomás különdíjat megajánlani Bandinak.
Hát igazából amennyi kéréssel terrorizáljuk őt ezekben napokban, akár a megszakadt szív különdíj is lehetne az övé. Na de ugye...
Vagy mind az összes.
Ezt a különdíjat azoknak szoktuk felajánlani, akit az adott hétvégén legjobban sajnáltunk, és hát én...
Tudod, mitől félek?
Hogy?
Bocsánat, beléd folytom, azt mondom, attól félek, hogy nehogy a vaddisznó külön díjat is megkapja, mert akkor aztán szaladhatunk égnek világnak, hogyha egyszer ő vaddisznóvá válik, és megpróbál rendet tenni köztünk.
Azt olyat ne tegyen. Na de, São Paulo-ban Charles Leclerc, természetesen szerencsétlen, boldogtalan Charles Leclerc kapja megszakadt szív külön díjat, és én akkor sajnáltam őt igazán, amikor volt az a mozzanat, belengedték a piros zászlót ugye a rajtbaleset miatt, és érződött, Leclerc egyszer egy nagy lendülettel megindult a box fele, vagy valamerre, mert valószínűleg egy pillanatra az volt benne, hogy lehet, hogy akkor ő is újra kezdheti a versenyt. De ugye a piros zászlós megszakításokra vonatkozó szabályok ezt nem tették lehetővé, és az milyen csalódás lehet, tehát tudod, amikor még egyszer így fölcsillan a remény, és ja nem. Ez szörnyű.
Igen.
Szörnyű. Na de, ha már itt szóba hoztad a vaddisznó külön díjat, ugye a hétvége legotrombább megmozdulását bemutató versenyzőt illeti a hétvége vaddisznója külön díj, és ez Esteban Okont illeti, de. Ugye szombaton a sprint szétlövésen történt, hogy Okon és Alonso összetalálkoztak a napkanyarban, és... itt nyilván az történt, hogy Alonso mozdult egy kicsit balra, és ugyanebben a pillanatban Esteban Okon autója megingott, és így egymás útját keresztezte a két autó, ami Okon részéről balesetet, Alonso részéről pedig egy javíthatatlan, legalábbis ott az időmérő, és bocsánat, nem időmérő, ez sprint szétlövés, időtartam alatt javíthatatlan meghibásodást engedélyezett. Nyilván ilyen van, hogy egy versenyző hibázik, nekem olyan nincsen, hogy amikor a világon mindenki azt látja, hogy meginog alattad az autó, és ezzel bekerülsz egy másik autó útjába, közlöd, nem hirtelen felindulásból, hanem jóval később, tehát amikor már volt lehetőséged, kicsit átértékelni az esetet, hogy hát ez nem én voltam, ez Fernando hibája volt, és hogy nem igaz, hogy elvesztettem az irányítást az autó felett, hát nem tudom, tehát én még nem vezettem Form 1-es autót, de mégis valahogyan egyértelműnek tűnt a belső kamerán látva azt, hogyha nem arra mész, amerre menni szeretnél, az azt jelenti, hogy elvesztettél az irányítást az autó felett. Ettől függetlenül persze, és azt mondja, hogy nem történt volna baleset, ha Alonso nincs ott. Hát persze. Akkor nem történt volna baleset, például a Fernando Alonso focistának megy, ahogy az tervezték az ő 3-4 éves korában, hogy majd nagy kapus lesz belőle, akkor például nem lett volna ez a baleset. Hogyne? Vagy ha például Alonso nem tér vissza, hanem jelenleg a magyar rali bajnokságban versenyez. Akkor se lett volna. Tehát ne szórakozzunk már. És ez így,
ha űrhajós lesz, és a Holdra száll, valószínűleg akkor sem.
Figyelj, az még lehet.
Volna meg ez. De az embert ismerve, én kinézem belőle.
Na, minden esetre, hát igen, szóval Esteban Okonnak ez nem karrier egyik legszínvonalasabb megmozdulása volt ez a szombat délkörüli incidens, és ami utána történt. És akkor, barátom, én azt gondolom, hogy lassan be kell rekesztenünk ezt a műsort, azzal az ígérettel, hogy a Las Vegas-i nagydíjig még mindenképpen fogunk jelentkezni, legalább egyszer, de ki tudja, talán kétszer is. Ezek tehát a terveink, de ugye, ahogy Sanyi is hangsúlyozta, vannak itt más elfoglaltságaink is, a két szezon összefoglaló kiadvány, az Autosport évkönyv, valamint a Szágódás egy cirkusz készítése, de megpróbálunk odaférni azért a mikrofonhoz is a szövegszerkesztő és töltelő szoftverek mellől, ami pedig a termékeinket illeti, ha már itt a könyvekről van szó, azért azt emeljük ki, hogy egy népszerű termékünk, bár viszonylag kevés benne a szöveg, inkább csak számok és képek vannak benne, már megjelent, már elkészült, hiszen idén is elkészítettük a formulás fali és versenynaptárat, ugye ez egy olyan 2024-es fali naptár, amelyben be vannak jelölve a Formula 1-es nagydíjak napjai.
A fali és versenynaptár az olyan, mint a gyors és gépkocsi vezető?
Pontosan, pontosan. Igen, igen, igen. És ez már megrendelhető a webshopunkból. Keressétek, szeressétek, valamint olvassátok a formula.hu-t, ahol nem csak a mindennap érkező hírekre, a Formula Plus rovatra, amelyben egy ilyen hosszabb anyagokat találtok, valamint a minden este érkező hírösszefoglalóra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hanem arra is, hogy néha olyan exkluzív információkat is láthattok ott, mint például az, amit elsőként hozott le a Formula Sanyinak köszönhetően, szerény ember Sanyi, hadd én mondjam ki helyette, ugye, hogy Győrben járt az Audi F1-es demóautója, egyelőre tehát nem úgy tűnik, mintha az Audi Toyotává akarna változni, erről ugye beszéltünk a múlt héten eleget, úgyhogy ilyen információkat is találhattok nálunk, és nem csak akkor, amikor Sanyi verseny hétvégén jár, hiszen ugye itt elég volt Győrig elutazni, akár csak virtuálisan is.
30 éves volt ugye az Audi Hungária, a győri létesítmény, ennek kapcsán tartottak egy nagyszabású születésnapi eseményt, ahol egyebek mellett Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója is tiszteletét tette, és ezen az eseményen volt látható ez a bizonyos F1-es demóautó, mi pedig kaptunk róla egy adag fotón még az esemény kezdete előtt, úgyhogy már előző nap meg tudtuk mutatni nektek.
Hát igen, hát igen. Szóval nem csak a YouTube csatornánkat, illetve a különböző hangos videós tartalmainkat érdemes követni, hanem a weboldalunkat is érdemes látogatni. Ezzel a gondolattal köszönöm meg még egyszer a figyelmet nektek, Sanyi, neked pedig ezt a kiváló beszélgetést. Folytassuk legközelebb. Minden jót addig is. Sziasztok!
Sziasztok, szeressétek a Forma 1-et!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.